Köszöntöm ismét kedves nézőinket és hallgatóinkat, folytatódik az Erős KKV, Mihálovics András vagyok a műsorvezető, és ismét bemutatnám a vendégeinket, Tomán Szabina, állandó szakértőnket. Köszönjük szépen, hogy nem szöktél el a szünetben sem, állod az ostromot. Illetve itt van Nagy Magdi, a Hello Future cégvezetője. Örülök, hogy beszélgetünk, nagyon érdekes vizekre elvesztünk az elmúlt percekben, de most szakmázni fogunk továbbra is. Mégpedig szakemberhiány. Legyen ez a kérdés, ugye a magyar építőiparban te is már egy fél mondattal utaltál erre, hogy nagyon-nagyon nehéz szakember találni, megfelelő szakember találni. Hogyan tudsz például villanyszerelőket egyik napról a másikra, ha beüt egy nagy megrendelés?
Hát igen, kaotikus a helyzet, úgy mondanám jelenleg. Vannak tartalékemberek, akik mondjuk egyéni vállalkozók, és nekik is nehéz most például projektet szerezni, és akkor így összetudjuk tenni igazából a létszámot, és tudunk nekik is segíteni. Azon kívül folyamatos például a hirdetésünk, ahol azt vettük észre, hogy igazából nem munkanélküli villanyszerelők jelentkeznek, hanem foglalkoztatott villanyszerelők, és a pénz, ami mozdítja őket. Tehát igazából mindenki szeretne ugye jelen pillanatban többet keresni, jobban keresni, több juttatást kapni, és őrült nagy verseny megy a piacon a villanyszerelőkért. Ugye az előző időszakban elszálltak akár az órabérek, vagy a normál bérek. Most viszont nagyon nehéz úgy tartanunk, hogy ugye kevesebb projekt van, nem úgy árazzák már a projekteket, és mégis ugye meg kell fizetnünk a munkaerőt, mert amúgy nem lesz. A folyamatos hirdetésnek köszönhetően azért mindig van egy-két gyöngyszem, akit sikerül betanítanunk, és utána a csapatunk része lesz, de ez egy hosszú folyamat. Amellett, ami nem segíti, hogy azért az építőiparról van szó, ami nem egy pozitív környezet, és olyan verseny van, hogy például elmegyünk egy nagy munkára, akkor simán elviszik a mi munkavállalónkat, mert kapnak ajánlatot.
Hát hallottunk rém történeteket, hogy külön biztonsági szolgálatokat kellett néhány nagy építkezésnél fenntartani, hogy ne szökjenek el a munkások a munkájukra.
Igen, tehát hogy itt tényleg minden előfordul, ami rém történet, az a valóság, és tényleg az, hogy munkát ad a megrendelő, utána pedig a létszámodat építi le, ami valljuk be, hogy a következő időszaknál pedig nem lesz, aki majd dolgozni fog ezeknek a vállalkozóknak, de ettől függetlenül ők is csak a pillanatnyi állást nézik, és nekik is fel kell tölteniük a létszámot. Úgyhogy át kell gondolni, hogy mi is éri meg amúgy a vállalkozónak, hova érdemes menni amúgy dolgozni.
Szabina, munkaerőhiány. Ez egy olyan kérdés, amit nem is tudom, hogy meg lehet-e oldani. Mert van, amikor azt mondják, hogy pénzzel meg lehet, de van, amikor az is kevés.
Ez már nem azt a világot ér. Nem, ez már nem. Ez már nem arról szól, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani, és szerintem itt lesz majd az a változás, ahol a nőknek nagyobb szerepe lesz egy vállalkozás vezetésénél, mert hogy igenis kell a gondoskodás, kell az a gondolat, az az elfogadás, az a support a munkavállalóknak, hogy igenis ők jó helyen vannak, főleg az új generációjuk nálunk. Van pár kolléganőm, aki 20 és 25 év közötti, hát nekik teljesen más az elképzelésük, teljesen más szeretnének egy cégvezetőtől. Azt nem tudom, az építőiparban hogy működik. Az elsődleges a pénz szerintem, hogy ott minél gyorsabban, minél hamarabb, minél többet keressek. Persze megdolgozom érte, mert nagyon-nagyon nehéz körülmények között végzik a munkájukat, de sajnos ez az iparág, ahogy Magdi is mesélte, és ezzel nekem is van tapasztalatom, hogy szerdán jött dolgozni, csütörtöktől pedig nem láttuk soha többet. És nem értettük, hogy mi, hát mert elment 500 forintos órabérrel többért egyik nap. De ez is egy típus. Tehát, hogy azt gondolom, hogy vannak most már olyan munkavállalók, akik erre mennek, hogy 500 vagy 1000 forintos órabérrel többet kaphassanak, és egy-másfél éven keresztül csak ugrálgatnak. Nem tudom, hogy a végén ez nekik hogy éri meg, mert anyagilag lehet, hogy többet keresnek, de az, hogy folyamatosan alkalmazkodni, folyamatosan beilleszteni a munkámat, folyamatosan megmutatni, hogy én mit tudok, vagy ahhoz hozzáadni, a vállalkozáshoz hozzáadni az én tudásomat, mert hogy minimum fél év kell ahhoz, hogy egy csapatba beilleszkedjek, hogy ők is tudják, hogy én hogy viselkedem, milyen szakmai tapasztalatom van, mit tudok hozzáadni, hogy irányítom. És akkor tudok leülni az asztalhoz, vagy akkor tudok beszélgetni a munkaadómmal, hogyha én már mutattam valamit. És ezen a területen ez egy nagyon nehéz dolog lehet, hogy tudsz kommunikációval, vagy hogy tudsz egy szupporttal támogatni egy csapatot, vagy egy munkaerőt.
Hát igen, és azt is hozzá kell tennem, hogy szerintem a fiatalabb munkavállalóknál már a csapatépítés az nem úgy működik, mint régen. Nem szeretnek már annyira együtt tölteni időt, nem az a fontos számukra, hanem hogy le tudják azt a 8-10 órát, munkát, keressenek vele, és utána maradék idejüket ők azzal töltsék, akikkel szeretnék, és így nagyon nehéz. Régen azért megvoltak a csapatépítőnek a hangulatai, jobban tudtunk szervezni, csapatot kovácsolni, most ez tényleg nagyon nehéz, és nagyon sok időbe telik azt, hogy meg kell értenünk amúgy a fiatalabb generációt is, és meg kell válnunk, még egy picit érnek amúgy ehhez a csapattag vagy csapatépítéshez.
Egy másik probléma is eszembe jutott közben, hogy a Miskolc környékén tevékenykedtek. Igen. Ez jelente valamiféle előnyt vagy hátrányt üzletfejlesztési szempontból, és akár a munkaerő toborzás szempontjából. Mert ugye az a régió az országban azt mondják, hogy ott azért még van szabad munkaerő, mert hogy a magyar munkaerő nem mobil, tehát Kelet-Magyarországra nem jönnek el dolgozni, Nyugat-Magyarországra. Ez lehet egy előny, nem tudom, majd megerősíteni.
Igen, ezt hozzá kell tenni, hogy a toborzásnál is, és akik jelenleg dolgoznak nekem, van egy egyességünk, hogy ők nem alszanak sehol máshol, tehát úgy kell vállalni a munkát, hogy ők mindig hazaérnek, nincsen hetelés. Nem mennek nagyon messzire, ez amúgy munkavállalás szempontjából is reális, hiszen az autópályán azért, ha ott töltjük az időt, azt senki nem fizeti ki. Valamennyivel több munka és munkaerő van még a mi régiónkban, de azért mert ott is észrevehető a probléma, és azért onnan is elmennek külföldre, vagy megpróbálják, hogy milyen lehet odakint, nem feltétlenül a saját területükön, hanem bármit kipróbálnak, mert úgy gondolják, hogy ott sokkal jobb lesz nekik. Nem olvasnak utána, nem feltétlenül tudják azért, nincs nyelvismeretük például, de mégis megpróbálják, mert elhitetik velük, hogy sokkal könnyebb kint, és utána majd egy-két éven belül hazajönnek, és akkor jobban meg fogják majd becsülni azt a munkát, amit ugye éppen el tudnak majd végezni, akár az adott szakmában.
Egyébként, ha már itt tartunk ennél a témánál, nem is terveztek országos bővülést?
Van jelenleg országos projektünk, ott alvállalkozókkal fedjük le. Egyrészt sokkal jobban megéri a projekt, meg mobilisabbak tudunk lenni. Ugye, mivel semmit nem tudunk kiszámolni, így fontos, hogy ezen tudunk igazából spórolni, hogy ott az adott területen vannak partnereink.
Szabina, szerinted az determinálja egy vállalkozásnak a fejlődési ívét, hogy földrajzilag hol indul?
Hát ez a profil, hogy milyen szakmai területről beszélünk, ez mindenféleképpen fontos. Van, akinek kimondottan jó, hogyha egy mobilis, ha minél nagyobb terület, minél több helyen jelen van, de abban viszont teljesen igaza van a Magdinak, hogy megtartani azt a munkaerőt, aki stabil, jól végzi a munkáját, megbízható szakmailag, szakmai tudás háttere van, és még valamennyire ismered is, mert akkor tényleg van, amikor már egy idő után fél szavakban megérted a másikat. A terület az mindenféleképpen abból fontos, hogy milyen költségeket tudok, vagy miket tudok elszámolni. Tehát, hogyha én vagyok a legjobb, mondjuk nem tudom, villanyszerelő az országban, akkor nekem ki fogják fizetni azt, hogy én az autópályán jövök, megyek. Az nem kérdés. De jelenleg, aki egy nagyon-nagyon jó szakember, az már vállalkozásba kezd, akkor már elkezdi felépíteni a saját területén az ő kis csapatát. Ez nem mindig szokott jól működni, mert ez a szervezet fejlődés, ez nem mindig tudja lekövetni, de egy jó szakember sem, mert egy vállalkozás teljesen máshogy kell vezetni, mint egy adott projektet, vagy egy adott munkát. Ebből is mindig visszacsorog szerintem maga a szakember, mert ugye azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezt nem, én nagyon jól tudok villanyt szerelni, de vállalkozást nem szeretnék irányítani, nem akarok szembenézni a HR problémákkal, stb. Én azt gondolom, hogy egy olyan vállalkozást lehet felépíteni, ahol tényleg régiókra vannak bontva a szakemberek, olyan szakemberek vannak országosan a te cégedben, a te branded alatt, amivel tudod képviseltetni magad, ez egy rettentő fontos dolog. De itt jön a gazdasági döntés, hogy megéri annak a megrendelőnek kifizetni 30-40-50%-kal többet egy jó szakemberért, ahol aztán még mindig is szembe jöhet a csúszás, a késés, tehát hogy minden olyan probléma is lecsapódhat, hiába van egy jó szakemberem, mondjuk nem tudom, Komárom-Esztergom megyében is, de hogy olyan külső tényezőktől függ egy építkezés, vagy egy kivitelezés, amit egyszerűen nem tud kontrollálni bárhol is van a világban. Én azt gondolom, hogy a szakemberek helyi erőket megtartani az egy nagyon fontos dolog lenne, de így viszont a kontroll az, hogy hol mit ígérek, és milyen árban dolgozom, ez egy kicsit háttérbe szorítja a vállalkozást, mert hogy nem biztos, hogy most jelenleg az a legfontosabb, hogy milyen szakember van, hanem hogy mennyi idő alatt és mennyiért fogják megcsinálni így nekem.
Így van, ez az első, amire nagyon figyelnek. Viszont ha az automatizálás részéről nézzük, akkor mikor 2017-ben kezdtem Miskolcon, magyar magyarázni kellett még, hogy mi is az az intelligens épület, az okos otthon, teljesen idegennek tűnt. Még szerintem Pesten már azért ismerték ezt a piacot. Nehezebben barátkoztak meg például abban a régióban. Nagyon sokat kellett járnunk iskolába előadást tartani, egyéb rendezvénye, hogy piacot teremtsünk magunknak. Már most azért úgy gondolom, hogy kezdünk felzárkózni, de országosan is le vagyunk maradva azért a nagy átlaghoz képest, és rengeteg olyan épületünk van, ami mondjuk még a 90-es évek előtt épült, nincsen felújítva, nincsen korszerűsítve, és nem hatékonyan használja az energiát. Tehát, hogy még nagyon sokat kell fejlődnünk, és szerintem számít az, hogy hol vagyunk.
Ez az oktatás és az az információ átadás, az biztos, hogy a ti feladatotok? Vagy tehát ezt nektek kell elvégezni?
Nem gondolom, csak nincs más választása az embernek, és muszáj. Amikor például diákoknak is elmondod, hogy ugye ez a jövő, tehát, hogy ő majd, amikor oda jut, hogy otthon kell neki teremteni, akkor már benne legyen a gondolat, hogy e felé kell mennie, és nem más felé.
Tű, mennyi minden, és ez annyira jó, mert hogy a gazdasági, tehát hogy az, hogy egy vállalkozás hogy néz ki, hogy kezded a pénzed, hogy tanítod, és mit viszel be az oktatásba, ez mennyire fontos, de még a kivitelezés és az építőipar területén is, pedig ezt nagyon sok helyen el vagyunk maradva.
Sose gondol egy vállalkozó, amikor vállalkozásba kezd, hogy lehet, hogy piacot kell építenie. Na, majd egyszer erről beszélgetünk, viszont van egy nagyon fontos téma, amit mindenképpen szeretnék veletek megvitatni, ez pedig a jogszabályváltozás. Ugye okos otthon alapvető eleme ennek a napelemeknek a használata. Hát itt aztán az elmúlt fél évben minden volt. Elindultunk egy irányba, aztán egy másikba, aztán pillanatáj, aztán újraindítjuk, majd visszavonjuk. Szóval egy ilyen nagyon bizonytalan környezetben mit tud kezdeni a vállalkozó?
Hát igen, elég érdekes helyzetek voltak mondjuk az elmúlt egy év, mert hogy tavaly október 20-a körül jött egy olyan beharangozás, hogy ugye majd a visszatáplálás meg fog szűnni. Itt akkor ugye még nagyban ment ugye a napelemes piac, és akkor arról volt szó, hogy akkor mindenki elkezdi az engedélykérést beadni, és 31-én kijött, hogy ennyi volt. És aki nem adta be, az így járt, nem fog tudni visszatáplálni. Utána hirtelen megtorpanás volt a napelempiacon, senki nem tudott, konkrétan nem volt még meg a szabály, és gyorsan kellett reagálni. Szerintem itt a napelempiac amúgy is felhigult, mert nagyon könnyen tudtak amúgy szerezni projektet, nagyon gyorsan összerakták a csapatot, nem biztos, hogy mindig minőségi munkát végeztek, és az első részben szerintem itt kihullott az, aki látta ennek a nehézségét, és nem feltétlenül volt szakértelem mögötte. Utána jött ugye az a rész, hogy akkor a bizonytalanság, nagyon kevesen adtak be igényt, holott amúgy a napelem az fontos, tehát hogy az az irány, és azt muszáj, hogyha van rá lehetőségünk, akkor felrakjuk. Ugye nem jöttek már rá a pályázati lehetőségek, az elszámolhatóságnál is megingott a bizalom, hogy akkor én majd hogyan fogok megtérülést számolni. Egyáltalán megéri-e nekem, hogy felrakom. Aztán nyáron jött egy újabb videó, ahol elkezdték pedzegetni, hogy ugye havi elszámolás lesz, akkor megint kétségbe esett a piac, és megint nem tudott reagálni rá, hogy akkor most rakjunk napelemet, nem? És most egy pár héttel ezelőtt úgy néz ki, hogy elkezdett tisztázódni ez a szituáció, hogy igenis, akkor visszatáplálás lehetséges január 1-ével, igazából azok a szaladós elszámolásból lesz, aki tavaly 31-től szeptember 7-ig adta be az engedélykérést, az még marad. Maradt egy újabb fekete lyuk, az pedig az, hogy a bruttó elszámolás majd mit fog képviselni január 1-től, az még nincsen kialakítva, de én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ezen a piacon, nagyon letisztult ez a piac, mert ilyen sok változás miatt és káosz mellett csak tényleg azok az emberek maradtak a piacon, akik értenek hozzá, akik ki tudják számolni, akik megfelelő terméket tudnak beszerezni, ők maradtak telepítőként, nagyon sok napelemes cég ment tönkre, és ezáltal is szabadult fel amúgy munkaerő a piacon, aki ugye már a nyár környékén elkezdtek dolgozni. De én azt gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogyha valaki úgy szeretne épületet kialakítani, hogy napelem legyen a tetején. Szabályoznunk kell az energiafogyasztást, egy kicsit tudatosabban kell látnunk, hogy akkor használjuk azokat a berendezéseket vagy fogyasztókat, amikor például napsütéses órák vannak, át kell állnunk. Tehát nagyon nehéz, mert komfortzónán kívül van, hogy eddig ész nélkül használtunk mindent, és most tudatosan kell odafigyelnünk azt, hogy én nekem mondjuk akkor ekkor kellene mosnom, nem mondjuk este. Vagy Igen. Tehát ezeket végig kell gondolni, de szerintem előbb-utóbb, ha még most nem is szeretnénk neki engedni, később ez lesz, mert hogy nem áll minden korlátlanul már most rendelkezésünkre.
Igen. Szabina egy ilyen bizonytalan környezetben, azért nálatok az élelmiszeriparban is volt mozgolódás rendesen, a más nem ugye az új hulladékkezelési rendszert Igen. említenénk, amelyről a korábbi adásainkban már váltottunk néhány szót. Ilyenkor van valami mesterterv, hogy hogy lehet egy ilyen nagyon bizonytalan csapkodó piacon is úgy manőverezni, hogy lehetőleg nem menjen rá a vállalkozásunk?
A jogszabályok hirtelen változtatása szerintem nem tud senki felkészülni rá. Ezekre a dolgokra nem lehet felkészülni. Még egy forró nyárra igen, egy hideg térre igen, akkor az, hogy a nem tudom, 10% munkaerő mozog, az, hogy a megrendelő visszamondja azt, hogy körbetartozás, ez egy tapasztalatból tudsz beilleszteni, de ez az szerintem, ez a szegmens, amit hogyha egyik napról a másikra valamit elvágnak, akkor egyszerűen, amit Magdi is említett, a maradék, vagy a félig rendben való dolgok, azok lehullanak, az tisztítást okoz, hoz egy lesöprést. Azt, hogy akinek nincs ott helye, akkor az nem is lesz ott. A másik pedig itt akkor újra formálódik a piac, és ez egy rettentően izgalmas helyzet, és én nagyon szeretem azt, amikor egy válságban vagyunk, akkor, hogy van-e valamilyen jövőbeni terv, tervezés a cégnek, hogy néz ki, mert ilyenkor újra kell gombolni a kabátot teljesen. És az egy nagyon jó lehetőség, nagyon nagy munka, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lehet. Én ilyenkor mindig puffereket használok a cégben, hogyha bármi történik, van 5 olyan elkülönített összeg, amikor ilyenkor akár a humán erőforrásra figyelek jobban, mert próbálom felmérni a terepet, hogy hol lesz nekem segítség, akár egy jogi szakértő, akár egy külföldről hozott példa, és azokat viszont meg kell fizetni, ezekre készülni kell. Azt nem tudom, hogy az építőipar mennyit tud így erre elkülöníteni, vagy erre gondolnak-e, de hogy most, ahogy ezek a jogszabályok változtak, módosították, ide-oda pakolták az időpontokat, a lehetőséget, ez szerintem egy fél év múlva ez a massza, ez teljesen le fog tisztulni. Nagyon tiszta, korrekt módon fog működni, azért is, mert azok, akik életben maradtak, azok, akik itt vannak most a piacon, és működőképesek ezek után is, ők tényleg, ugye Magdi is mondta, szakemberek, fel vannak készülve, nem csak tudásban, hanem a vállalkozás irányításában és gazdasági döntéseket is tudnak hozni, és szerintem egy felkészült csapat ilyen problémával is, hogyha szembenéz, akkor meg tudja oldani a problémákat.
Hát köszönöm szépen, nagyon jó beszélgetés volt, ennyi fért most bele. Megköszönöm beszélgető társaimnak, hogy itt voltak, Tomán Szabina állandó szakértőnknek, és Nagy Magdolnának, a Hello Future cégvezetőjének. Köszönjük szépen a nézőknek és a hallgatóknak is a figyelmet, ennyi volt a mai Erős KKV. Mihálovics András a műsorvezető, búcsúzik, tartsanak a legközelebbi podcastnál is velünk, a viszontlátásra.